Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölte. Úgy, amint azt megírva találjuk Mózes második könyvében, a harmadik fejezetben, az első 15 versben a következőképpen. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midian papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta: ne jöjj közelebb, oldd le a sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánoáni, a hetita, az emóri, a perizzi, a hivvi, a jebuszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek: ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta: bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten azt felelte Mózesnek: vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még azt is mondta Isten Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz, az Úr atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Föltetnénk a kérdést, hogy miért vagyunk vasárnapról vasárnapra a templomban. Válaszokat keresünk, mondhatjuk rögtön, de ezek a válaszok nem a mi hétköznapi kis apró cseprő ügyeinkre választ adó mondatok, hanem valami egészen más távlata, mélysége és magassága van annak, amikor meghallgatunk egy elmélkedést, egy prédikációt, szívünkben marad egy énekvers, vagy az igének egy részlete, és aztán hazamegyünk, és aztán órákkal, vagy esetleg napokkal később valami belső hang megszólal bennünk, és ez a belső hang az igazi válasz a felvetett nagy problémára. Mert mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg, a nagy kérdés végső soron az, hogy mi az én emberlétemnek az értelme. A másik nagy kérdés: hogyan jött létre ez a világ? A teremtés nagy titkát olyan jó lenne átélni, megélni, de tudjuk, hogy ez csak rész szerint lehetséges. Nos, ha ilyen kérdések előtt vagyunk, akkor nem árt, ha belelapozunk a Bibliába. Mert a Biblia az ember létének értelméről és a teremtés nagy titkairól nagyon érdekes válaszokat ad nekünk. A Bibliában minden szónak, sőt, egyesek azt vallják, hogy minden egyes pontnak, hiszen az ószövetségi írás, az a bizonyos kvadrátírás, az punktációval ellátott, vagyis pontok is vannak benne, egyesek szerint még a pontozás is Istentől ihletett. Sokak számára ismerős ez a fogalom verbális inspiráció, isteni sugalmazás. Tény és való, hogyha a Bibliát olvasok, akkor azt veszük észre, hogy erő van ebben a szövegben. Azért, mert itt az élmények, amelyek leírásra kerültek az Istennel kapcsolatban, ezek őszinték, tiszták, valódiak. És ebben erő van. Így aztán, aki egyetlen betűt elhagy a Biblia szövegéből, vagy egyetlen egyet hozzátesz, akkor egy világot pusztít el. Mondja az egyik talmudista. Ugyanebből a szellemből fakad az a mondás is. Ha elveszel az igazságból akár egy szemernyit is, meghalt az igazság. Olyan érdekes, a héber szóban, a héber igazság szóban, amit emetnek mondunk, ha elhagyunk egy betűt, és csak met lesz belőle, akkor az azt jelenti halott. Tehát egyetlen egy betűt elveszünk, és a szónak egészen más a jelentése, az emet igazság szóból a met, vagyis a halott szó lesz. De megjegyzem, ugyanez a magyar nyelvben is így alakul. Ha elvesszük az igazság szóból az i betűt, akkor marad a gazság. És elég egy százaléknyit, vagy egy tized százaléknyit elvenni az igazságból, az már nem az igazság. Csak részigazság. De mi az igazság? Azért vagyunk vasárnapról vasárnapra az Isten dicsőítő közösségben, hogy megkapjuk a választ arra, mi az igazság. Mi az igazság arról, hogy Isten teremtette ezt a világot, és mi az igazság arról, hogy az Istennek hatalma, akarata van az én személyes életemben is. Az igazság az, hogy az Isten Isten. És én pedig ember vagyok. Az igazság az, hogy az Isten nem sokkal tette kisebbé az embert az angyaloktól, ahogy olvashatjuk a Bibliában. Az igazság az, hogy nagyon nehéz az Istent megfogalmazni. Az igazság az, hogy az Istent elmesélni, elmondani másoknak még nehezebb. Az igazság az, hogy a Bibliában összesen 21 név van, ami az Istenre vonatkozik. Kigyűjtöttem, ilyeneket találunk. Örökkévaló, vagyis Jahve, a Szent, vagyis Hakadosz, a Legfelsőbb, vagyis Eljon, a Mindenható, El Shaddai, az Irgalmas, vagyis a Harahamán, a Béke, a Shalom, talán ez a legismertebb, az igazság, az emet, vagy pedig a világ ura, Adon Olam. És lehetne még sorolni azokat a neveket, amelyek próbálják befogni az Istent. De nem kell sokáig azt ecsetelgetnem, hogy milyen nehéz az Istenről beszélni, az Istent körülírni, és a legtökéletesebb definíciók is csak szárnyaszegetten próbálják visszaadni az Isten jelentés tartalmát. Vagy nézzük csak a magyar Isten szavunkat. Jézus maga mondja, hogy Isten országa bennetek és közöttetek van. Vagyis bennetek a lelketekben, misztikusan és közöttetek történik. És a magyar szó Isten, benne van az en, vagyis az én, s a te, Isten, vagyis a történés, misztikusan. De nézzük Mózes történetét. Mózes, akinek a neve, konfirmandusaim is tudják, azt jelenti, a vízből húztam ki. Mózes, az egyiptomi herceg, sokak szerint így ismerős, Mózes, akit kihúz a vízből az egyiptomi fáraó leánya, mert nem tudja tovább rejtegetni édesanyja, és úgy gondolja, inkább a Nílus krokodíjai egyék meg Mózest, ezt a 3 hónapos gyermeket, mintsem, hogy lássa a saját szemével azt, hogy Egyiptom katonái megölik a gyermekeket. Mert hogy elszaporodtak a zsidók, sokan voltak, és a fáraó azt a döntést hozta, hogy a fiú gyermekeket meg kell ölni. Hiszen ha a fiú gyermek felnő, akkor később kardot fog, és egy potenciális, egy lehetséges veszély Egyiptom biztonságára nézve. Mózes ott van 40 éves koráig a fáraó udvarában, és kiváló nevelést kap. Matematikát tanul, írni, olvasni, stratégiát, építészetet, harcművészetet, és minden egyebet. 40 éves koráig. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen addig tanul, ameddig az ember képes tanulni. 40 fölött már nem igazán tud az ember tanulni. A jezsuiták is, akik szinte életük végéig tanulnak, 45 éves korig koptatják az iskolapadot. Utána már csak szintetizálnak. 40 éves korig tehát tanul. És mire vitte őt ez az ismeret? Arra, hogy elkezdte érdekelni az, hogy honnan származik. Mert legkésőbb 40 éves korunkban föltesszük a kérdést, hogy ki vagyok én? Kik voltak az őseim? Miért vagyok ebben a világban? És ne áltassuk magunkat, nem az 50. esztendő az élet dele. Az élet dele a 40. esztendő. És akkor összetehetjük a kezünket, ha Isten még 40-et ad. Az azon fölötti évek száma pedig áldása javából. 40 éves koráig tehát Mózes tanul, és megtanulja, hogy mi ez a világ, ami őt körülveszi. De mégis az érdekli őt, hogy mi az a világ, ami bennem van. Az ősök világa. És aztán tudjuk, hogy embert öl felindulásból, és ezért menekülnie kell. És elszegődik Jetróhoz, későbbi apósához. Az ő juhait legeltette. 40 éves kor az a határ, amikor az ember észreveszi azt, hogy most már nem 30 és nem 20 éves. 40 éves kor az a határ, amikor az embernek istenes gondolatai támadnak. 40 éves kor az a határ, amikor elkezd minket faragni az Isten. És nagyon keményen. Mert visszavesz tőlünk olyan dolgokat, ami korábban természetesen a miénk volt. Egészség, rugalmasság, bölcsesség, legalábbis úgy gondoltuk, hogy fiatalon is bölcsek tudunk lenni, és sorolhatnám, amit szép lassan vissza kell adnunk. A látásunk élességét, a fülünk hallását, az érzékeket, mert mindennel el kell számolni az Istennek. Mit csinál ekkor Mózes? 40 éven keresztül Jetró nyáját legelteti. 40 esztendőn keresztül. 40 esztendőn keresztül kutatja, elmélkedhetett bőven, legeltetés, pásztorkodás közben, hogy kicsoda az Isten. És elérte a 80. esztendőt. És ha valaki eléri a 80. esztendőt, és érzi, hogy az ő élete most már a sír felé görbül, akkor egészen másképp elmélkedik az Istenről. És ekkor, 80 éves korában történik ez a csoda, hiszen látott ő már ilyen tüskebokrot, hiszen nem is csipkebokorról van szó, az eredeti fordítás úgy hozza, hogy tüskebokor. Látott ő már ilyet a Hóreb hegyén, hogy tüskebokor égett, hiszen bozót tüzet sokat átélt. De olyat, hogy a csipkebokor lángol, és mégsem ég el, olyat nem látott, és ezért mondta, oda megyek, és megnézem közelről, mi ez, hogy nem ég el a csipkebokor, vagyis a tüskebokor. És amikor odaér, akkor azt hallja, Mózes, Mózes, old le a sarudat, mert szent hely az, ahol állasz. egyik évfolyam társam mesélte, a nagy hatással volt rá, rám is nagy hatással lett volna. Ez az Őri Magyarozsdi ifjúsági táborban történt meg. Évfolyam társamnak a felesége Amerikában volt ösztöndíjas, és ott összeismerkedett egy indiai emberrel, aki később püspök lett. És aztán, amikor egy konferenciára volt hivatalos, ez a Cyril Cornelius Budapestről megszökött az őrségbe, és elment meglátogatni a régi évfolyam társát, akivel, ahogy említettem, ösztöndíjasok voltak Amerikában, Chicagóban, vagy Chicago, ahogy mondják. Innen az ismerettség. És amikor odaérkezett, akkor éppen az úrvacsorai istentisztelet, a záró alkalom volt. És akkor az én évfolyam társam azt mondta ennek a püspöknek, hogy a Jónás után gyere be az oltártérbe, és oszd az úrvacsorát velem együtt. És ez az indiai ember ott az oltár, még nem jártam ott, csak elmesélte, hogy ugyanúgy néz ki, mint nálunk, tehát nincsen oltárrács, csak egy kis emelvény. És amikor odaért az emelvényhez, egy pillanatra megállt, kibújt a cipőjéből, és szépen zokniban oda ment az oltárhoz. És zokniban osztotta az úrvacsorát. Mert az ő indiai kultúrájában természetes volt az, hogy a szentség közelében csak mezítláb lehet ott lenni. Aztán ő így fogalmazta meg nekem, az évfolyam társam: nagyon irigyeltem ezért az ösztönös mozdulatért, amiért az évezredes hindu kultúrában gyökerező lelkisége frissen tartotta benne a szent iránti érzéket, míg minket, európaiakat lassan betemet a titokra érzéketlen racionalizmus unalmas pora. Irodalmian szép, és igaz, és valóságos. Leoldani a sarut. Ábrándozzunk, hogy mi képesek leszünk úgy az Istent megismerni, hogy mi büszkén és egyenesen állunk az Isten előtt. Az Isten előtt meg kell hajolnunk. Az Istent éreznünk kell minden egyes érzékszervünkkel, és le kell vennünk a sarut, a cipőt. Ahogyan ha az utcáról hazamegyünk, akkor az utcai cipőt levesszük. Mert olyan jó mezítláb érezni a szőnyegnek a simogatását. Mert hogy érezni akarjuk szavak nélkül is az Istent. Leoldani a sarut, ez azt jelenti a mi életünkben a védelmet. A védelmet kikapcsoljuk. Itt talán gondolhatunk arra is, hogy kétféle embertípus van ebben a világban. Valahol olvastam, az egyik embertípus az betonnal és cipőben tanult járni. A másik embertípus pedig mezítláb és füvön. Két alapvető embertípus. Az egyik természetközeli, a másik természetidegen. És tessék megnézni, azok az emberek, akik természetközeli életet élnek, azok közelebb érzik magukat az Istenhez. Nem csoda, hiszen a természetben megnyilvánul az Isten. És hogyha találkozunk az Istennel, akkor átéljük ugyanazt, amit Mózes átélt. Ezt a bizonyos misztérium tremendumot, hogy megremeg a lábunk, mert érezzük, hogy most itt az Isten. Érezzük az Isten szentségét. És amikor érezzük az Isten szentségét, akkor és csak is akkor állunk készen a feladatunkra. És hogy mi a mi feladatunk? A feladatunk az, hogy éljünk. Éljünk ebben a világban az Isten akarata szerint. Minden egyes életkornak megvan a maga feladata. Gyermekkorban az, hogy az Isten hit első naivitásában átéljük az Istenre hagyatkozás jóságát és biztonságát. Ifjúkorban az a feladatunk, hogy átéljük a tisztaságot. Az igazság, az őszinteség iránti vágyunkat megéljük. hogy aztán átjussunk az ifjúkor után a felnőtt korba, ahol megtanuljuk azt a feladatot, mit jelent másokért felelősséget hordozni. Felelősséget hordozni a legnehezebb, mert iszonyatosan sok plusz erőre van szükség ehhez. És honnan tudjuk venni ezt az energiaszükségletet, ezt a pluszt? Csak is az Isten ígéreteiből. És ő azt mondja, veled vagyok minden napon a világ végezetéig. És a legnyomorúságosabb állapota az embernek, amikor társtalan. Mert az Isten közösségbe és közösségért teremtette az embert. Egyik barátnőnk többször említette, soha nem irigyeltem senkitől semmit. Közel 70 éves asszonyról van szó, aki mintegy 15 évvel ezelőtt elveszítette a férjét balesetben. És azt mondta, nincs bennem irigység, de egy kicsit úgy irigylem azokat, akik már megőszült hajjal, egymás kezét fogva tudnak menni. Menetelni a vég felé. A vég, az öregkor vége, a lehetőség, hogy eljussunk a második naivitásig, ahogy Karl Rahner mondja. A második naivitás nem más, mint Istenre hagyatkozni újból. Mózes 80 esztendős. Azt lehet mondani, eljutott az Istenre hagyatkozásig. És ekkor kapja a feladatot. És már nem is Mózes munkálkodik, hanem az Isten maga. Hiszen 80 éves öreg emberről van szó. És ekkor válik ő igazából az Istené, és ekkor tud ő tenni a népért. Mert az Isten cselekszik benne. És 40 esztendőn keresztül vezeti a népet a pusztában. Persze, hogy megretten. Hát hogy ne rettennénk meg? Hiszen amikor a feladatot kapja, vezess ki népemet, akkor rögtön azt kérdezi, de ki vagyok én? Hát ki vagyok én, hogy most Egyiptomba menjek? A fontos nem az, hogy ki vagyok én. A fontos nem az, hogy ki vagy te. A fontos az, hogy kicsoda az Isten. És még fontosabb, hogy ismered-e, kicsoda az Isten. Istenben ott van a tisztaság, a szépség. Istenben ott van a kezdet és a vég. Istenben ott van a lét oka, az első ok, és a lét célja, a végső ok. Istenben ott vagyunk mi is, ha a szeretetben vagyunk. És mi a legnagyobb feladat az egész életünkben? Az, hogy eljussunk a legnagyobb kiváltságra, megéljük a mi életünkben az Istenhez tartozás nagy-nagy kihívását, legnagyobb feladatát és legtartalmasabb létezését, hogy tudnélik, mi emberek vagyunk, csupa nagybetűvel, Isten képére teremtett lények. És ha valaki akar Isten képűen élni ebben a világban, akkor valami egészen más életminősége lesz. Akkor valamit felfog abból, amit így mond az Isten, mondasz nekik, eje Asher eje, vagyis vagyok, aki vagyok. Ha megkérdezik tőled, hogy ki az, aki küldött téged, akkor mondjad azt, hogy vagyok, aki vagyok küldött, az Isten. Ki ez az Isten? Ahaya hove ije, vagyis az örökké való. Ki ez az örökké való? A Jehova tanúi azt mondják, Jehova. Elmondhatjuk, ha véletlenül ilyen környezetbe kerülünk, hogy a zsidók soha, de soha nem ejtették ki ezt a szót, hogy Jehova. Mert ez a kiejtés, ez a bizonyos pontozásból, a punktációból származik. Azt mondták, hogy Jahve. Jahve, akinek nevét így kell fordítani, aki léteztetni fog. kicsoda tehát, aki küldött téged? Aki léteztetni fog. Aki a múltban, a mában és a jövőben egy és örökké való, és egyetlen egy dolgot szeretne a mi életünkben valóságként látni, hogy megéljük az ő hozzátartozás szépségét. Olyan érdekes, hogy ez a néhány betű olyan a tartalommal bír, hiszen az első betű az azt jelenti, hogy a mennybéli Isten, a második betű azt jelenti, hogy jelen van, a váv azt jelenti, hogy a világban, és az utolsó úgyból azt jelenti, hogy jelen van. Vagyis a mennybéli Isten jelen van a világban, jelen van. Ez az Isten nevének üzenete. Raj Tamás rabbi azt írja egyik könyvében, hogy ezek a szavak, ez a három szó, az I, a He, az A és a Vav, ezek olyanok, amelyek minden nyelvben a legősibb hangzók. Azért, mert ezeknek a betűknek a kiejtésekor szinte nem is kell, hogy megmozduljon a mi arcizmunk. Ősi hangok ezek, az Istenre hagyatkozás hangjai. Ezért, ha azt mondjuk, hogy Isten, akkor ízlelgessük ezt a szót, és áhítattal, úgy, ahogyan Mózes megremeg a csipkebokor előtt, ilyen áhítattal kívánjuk kiejteni az Isten szót. Meglátjuk, ez az áhítattal és vágyakozással kiejtett szó, ez megváltoztatja a mi életünket. És eljuthatunk egy olyan állapotra, amely állapotnál nincs több, nincs nagyobb, nincs szebb, nincs magasabb, mert ez nem más, mint az Istenben elrejtettség érzése. Na, ezért vagyunk vasárnapról vasárnapra a templomban, mert az Isten tenyerében szeretnénk élni. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, ismered szívünket, és tudod, milyen nehezen tűrjük, hogy nem látásban, hanem hitben kell járnunk. Hiszünk, Urunk, de légy segítségünkre, amikor hitetlenkedünk. És csak annyit mutass meg erődből, hogy már most eljussunk a hit bizonyosságára, egykor pedig örök dicsőséged látására. Amen.